Sziasztok! Isten hozott mindenkit! A témánk, amit legutóbb elkezdtünk, az a proféciák rendszere, és aztán a konkrét proféciák voltak, igaz? Mielőtt még egyel több szót is kimondanánk, hiába imádkozzunk. Hányan tartjátok jó ötletnek, hogyha imádkozunk? Mennyei atyánk! És kérünk, hogy töltsd be minket, a te szent szellemed, a mindenható, teremtő Isten, vegy át az uralmat a lelkünkben, és szóljon hozzánk, hogy halljuk, hogy értsük, hogy higgyük, amit üzensz nekünk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Okay. Rendben. Múlt órán a proféciák rendszerét vettük, és azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy a proféciák rendszere életképes legyen, Istennek ténylegesen egy rendszert kellett létrehoznia, ahol a legfontosabb tényező a zsidó nép léte, amely a megfelelő környezet, hogy úgy mondjam, egy másfél milliós, ha csak a férfiakat számoljuk, 3-4 milliós tömeg, amely szemtanúként a proféciák megérkezésének, lejegyzésének és megőrzésének tanújaként szerepelnek. Értitek ennek a jelentőségét? Az utókor számára történelmi szempontból vizsgálva a zsidó nép nélkül a proféciák keletkezése megkérdőjelezhető volna. Egyáltalán volt-e profécia? Akkor volt-e a profécia? Az volt-e a profécia, aminek mi most gondoljuk? Ugye, mert a proféciák rendszerével szemben az ellenvetés többnyire az, hogy utólag jegyezték le őket. Megtörtént, és akkor leírták, mintha régen írták volna le, és azt mondták, hogy csoda történt. És hogyha tanúk nélkül, vagy nagyon kis számú tanú mellett üzen Isten, jegyzik le az üzenetét, akkor bizony ez a megkérdőjelezés jogos volna. Tudom, ezt értitek-e? Ugye? Jó, a második fontos szabály, csak ismétlek, az az, hogy a proféta az életével játszott. Ha jóslata nem jött be, vagy az üzenete ellentmondott az eddigi hiteles proféciáknak, meg kellett, hogy öljék. És az utolsó szabálya az, hogy a proféták Isten üzenetét tolmácsolták egyfelől, de másfelől, hogy hitelesítsék az üzenetet, többnyire profétáltak is. Ugye ez János 13:19, ez a proféciák rendszerének a kulcsverse, mi ez? Ki tudja? Aha, oké. Okay. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Rendben. Hogy? Ez János 13:19. És ez lesz a tesztben is, ez fontos. Amit most megismételtem, lesz a tesztben. Jó? A verseket lediktáltam legutóbb, ugye, a proféciák rendszerével kapcsolatban. Emlékeztek rá biztos. 5 Mózes 18:15-22. 5 Mózes 13:1-6. És Jeremiás 23:28. 23:28, de lehet, hogy az már nem ide tartozik. Lehet, hogy ez már nem ide tartozik. Mindegy, majd az kiderül, ha megnézitek. Oké. Okay. Jó, aztán a következő, amiről beszéltünk, az az volt, hogy olyan sok profécia van a Bibliában, hogy ezeknek a proféciáknak a bekövetkezési valószínűsége a lehetetlent közelíti. Tehát a véletlenszerű bekövetkezési valószínűsége gyakorlatilag lehetetlen. Azt mondtuk, felállítottuk ezt a példát, emlékeztek rá, golyóhúzási példa. Fehér golyókból kell 6 darab feketét húzni, de ahhoz, hogy a modell megfelelő legyen, annyi golyó kellene, ahány golyó, ahány atom nincs a jelenlegi világegyetemünkben. Tehát hihetetlen nagy szám. Jó. Mit bizonyít ez? Mit bizonyít ez a pontosság? Mit bizonyít az, hogy van egy könyv, amiben le van jegyezve több mint 6000 jóslat, amiből 3268, ezt nektek se kell tudnotok, már bekövetkezhetett és be is következett. Hiba nélkül, teljes pontossággal. Mit bizonyít ez? Olyan írta, aki látja előre az időt. Mit bizonyít ez? Ennyit bizonyít? Hogy? Ez alapján feltételezhetjük, hogy a többi profécia is igazolva van. Nem, szeretnék, tehát oké, amit Balázs mondott nem rossz, de mi most bizonyítunk, oké? Ha te nézel ki a fejedből, és találkozol ezzel az információval, hogy van egy könyv, ami ilyen pontossággal kezeli az emberi történelmet, hogy olyan léptékű jóslatok, amiket mindjárt meg fogunk nézni, nemzeteket, birodalmakat érintő jóslatok, hajszál pontossággal bekövetkeznek, akkor az mit jelent? Hogy? Mi hiteles? Kötekszem, de igen, hiteles, de miért, mit kezdtünk? Oké. Hiteles a Biblia, hiteles a leírás. Ezt jelenti? Isten létét bizonyítja. Biztos? Miért? Oké, tehát ezek következtetések, de egy dolgot biztos, hogy igazol, és már mondtátok, oké, hogy létezik egy lény, aki ezt képes volt megcsinálni. És mivel a proféciák köre, pontossága, nagysága túlmutat a létező, a jelenleg az ember által létező valóság nagyságán, ugye ezt néztük meg legutóbb, olyan pontosságú profétikus rendszer, amihez képest majd, hogy nem megteremteni a világot egyszerűbb lehetett. De tényleg, tehát szabad akaratok, ugye gondolj bele, a profécia arról szól, hogy sok millió ember szabad akarati döntéseit uralod, vagy látod előre, oké? Okay? Mindenképpen azt jelenti, hogy téd és idő felett állsz, és mindaz, amit mi valóságként ismerünk, az neked a lábad alatt van. A szemlélődésednek, illetve, ugye, ahogy az üzenetet nézed, ahogy ezek a proféciák összefolynak az ő akaratával, az ő döntéseivel, valójában nem csak szemlélője, hanem uralója vagy a történelemnek és a létnek. Létezik egy lény, aki, ahogy Péter mondja, transzcendens, és felette áll mindennek, amit mi ismerünk. Ennyit bizonyít. És mivel ennek a lénynek köze van ehhez a könyvhöz, mivel ez a lény ezt a hihetetlen pontos proféciarendszert a Biblián keresztül közölte, és a Bibliában rögzítette, és önmagát a Biblia isteneként, a zsidók isteneként, Ábrahám, Izsák és Jákob isteneként azonosítja, és mert, hogyha minden proféciája bekövetkezett, hiba nélkül, nincs okunk feltételezni, hogy a további üzenetei is ne lennének hitelt érdemlőek, ezért igazából, ha csak ennyit látunk, azt kellene, hogy mondjuk, hogy A Biblia Istene Isten, és méltó arra, hogy bízzunk benne. Igaz? De, ha nagyon akarunk kötekedni, akkor ezen a ponton még nincs bizonyítva, hogy a Biblia maga az első betűtől az utolsóig igaz. Az van bizonyítva, hogy a proféciák igazak. És valószínű, hogy a proféciákhoz szorosan kapcsolódó üzenetek is nagyon nagy hitelt érdemelnek. De nincs bizonyítva, hogy a Biblia eredeti szövege nincs meghamisítva. Nincs bizonyítva, hogy nem vettek ki belőle, és nincs bizonyítva, hogy nem tettek hozzá. Ezt értitek? Az van bizonyítva, hogy van egy lény, akinek az üzenete benne van a Bibliában, és az ő üzenete hihetetlen pontos, és az emberi történelmet uraló üzenet a jóslatokkal, de nincs bizonyítva, hogy az ő üzenete közé a gyarló ember ne csempészett volna oda mást, vagy esetleg nevet volna ki valamit az üzenetből. Igaz? Ezen a ponton csak annyit tudunk, hogy van egy Isten, és a Bibliának sok köze van ehhez az Istenhez. De ezen a ponton a teológia még nagyon nagy veszélyben van. Mert ezen a ponton az ember foghatja és azt mondja, hogy hát olvasom, ez tetszik, ez nem tetszik. Ezt biztos utólag rakták bele. És ki dönti el, és milyen alapon, hogy mit raktak bele utólag? És ki dönti el, és milyen alapon, hogy nem vettek el belőle? Például a reinkarnáció, erről nem tudtatok? Hogy ez benne volt a Bibliában? És igazából én is már a 28. életemet élem, és a legutóbbi sáskaként nyomtam. És tudod, és akkor mit mondasz? És hozok mindenféle bizonyítékot itt, nem tudom, milyen ősi iratokat előszedek, amiben ből azt mondom, hogy ez benne volt a Bibliában. Értitek a dilemmát? Ez most még nincs a helyén. Ugye mondhatnánk most is, hogy figyelj, a proféciákhoz kapcsolódó üzenetek, amelyek nehezen választhatóak el a proféciától, hisz ugyanaz a proféta ugyanakkor mondta el, ugyanakkor jegyezték le, nagyon nehéz megkérdőjelezni. Ha ilyen módon végignézzük a Bibliát, a Biblia nem tartalmaz utalást bármiféle reinkarnációra. És nem nagyon ad az egész rendszer, ahogy bántak az írástudókkal, akik másolták az írásokat, okot arra, hogy feltételezzük, hogy kihagytak valamit, vagy beleraktak. Nem valószínű. Így se valószínű, értitek? Tehát így is mondhatnánk, hogy figyelj, nagyobb hit kell ahhoz, hogy ezt az egészet meghamisította valaki, miközben egy olyan hatalmas Isten csinálta, aki az egész mindenséget a talpa alatt tartja, ugye a proféciák rendszere ezt igazolja. Aki úgy uralja a történelmet, mint ahogy ember azt el se tudja képzelni. El tudod, tehát komolyan el tudod képzelni, hogy majd mi emberek kijátsszuk őt, kitrükközzük, és tudod, kicsavarjuk a kezéből a ceruzát, és kiradírozzuk, amit leírt. És ő azt mondja, hogy igen, a római birodalom sorsa az én kezemben volt, de Gipszi Jakab kicsavarta a kezemből a ceruzát, és kiradírozta, amit írni akartam, sajnálom. Nagyon nagy hit kell ehhez, de igazából sziklaszilárdan, jogi értelemben biztosan nincs bizonyítva, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Ezt fogjuk nem sokára megnézni, de ezt most itt hagyom lebegni egy picit, hogy a kételj elkezdjen terjedni a lelketekben, és az igény arra, hogy ez a kérdés megválaszolódjon, megalapozottá váljon. Oké? Okay? Most viszont megnézzünk néhány proféciát. Rendben? Az első... Oké, a zsidó nép... Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nagy terület van, amire a proféciák vonatkoznak. Az első ezeket vettétek már a Gyurival, a hét nagy területet? Akkor ezt tudjátok, akkor csak mondom, és vettetek is konkrét proféciákat ezekhez? Vagy csak megnéztétek? Hogy? Részben. Az öt, hát igen, a zsidó nép, országok, városok, történelmi események, az eljövendő messiás, az utolsó idők, ezer éves királyság és az örökké valóság. Ez a hét kategória. Akkor ezt mondom, jó? Tehát hét nagy területre találunk jóslatokat a Bibliában. Zsidó nép. Oké, mindjárt nézzük. Országok, városok, történelmi események, tehát általában történelem, ami nem a zsidókkal kapcsolatos. Aztán az eljövendő messiás, ez a legizgalmasabb, erről külön fogunk még beszélni. Ugye ezt tudjátok, a zsidó nép várja a messiást. Mi a bánatért várja a messiást? Most komolyan, miért várja a messiást? Hogy? Ennél profánabb választ szeretnék. Köszönöm, hogy igazatok van mindannyiatoknak. Mert Isten mondta nekik, hogy eljön. Nagyon egyszerű. Nem azért várják, mert vágygondolkodásban élnek, és pszichológushoz kéne menniük, hogy kikezeltessék, hanem azért várják, mert Isten mondta, hogy jönni fog. Úgy értem, azt mondta, hogy várjátok, jönni fog, a messiás eljön, a megváltó, aki maga Isten lesz, és megment titeket. És két fajta kép van róla. Egyszer van a szenvedő, a fájdalmak férfia, és egyszer van a dicsőséges, aki uralkodik. És persze a zsidók nem mindig látták az elsőt, inkább csak a másodikat, az jobban tetszett nekik. De zsidónak lenni azt jelenti, vettem az adást, Jeruzsálem a legfontosabb, ez Isten városa, a mi országunk, az ígéret földje, és aztán a király, aki oda eljön, és megszabadít minket. A messiás, a megváltó. A zsidó vallás, zsidó tudat, ha Isten hívő erről szól, várjuk a messiást. És erről szólnak a messiási jóslatok. Ezért tudták, hogy jön a messiás, mert voltak messiási jóslatok. A messiási jóslatok arról szólnak, hogy el fog jönni a messiás. Ekkor, meg ekkor, így, meg így. És ebből van sok száz. Tök jó. Meg fogjuk nézni. Aztán az utolsó idők, ez nagyon izgalmas, ezek a napjaink. Meg fogjuk nézni az autót, a tenger alatt járót, az atombombát. Hát igen. Jó. Aztán az utolsó idők jeleit, csomó dolgot, ami a közeli jövőben lesz, a nagy nyomorúságban, arról nagyon sok, ott nagyon sok profécia van, ugye, mert a nagy nyomorúság, az a hét év, az arról nagyon sok van a Bibliában, de az még nem történt meg, úgyhogy majdnem minden profécia, ami arról szól, ugye? Tehát azt, amit arról olvasol, az mind jóslat, mert még nem történt meg, de le van írva, hogy hogy fog történni. És mi már ugye látjuk, hogy az hogy fog megtörténni, mert egy csomó olyan technikai részlet van leírva benne, és olyan történelmi események, amik a szemünk láttára bontakoznak ki, és valósulnak meg. Ámulatos. A Bibliában olvasod azt, ami a hírekben megy este. Király. Úgy értem, a proféciák egy része most teljesül be a szemünk láttára. És aztán van egy olyan kategória, amit majd csak a jövőben fogunk látni, ez a menny. Ja, van még egy, az ezer éves királyság. Arról is nagyon sok van. Tehát ez az utolsó kettő. Az ezer éves királyság, ami egy ámulatos történelmi időszak lesz. Ha? Majd mindjárt megnézzük, hányat mondtam. Oké. Zsidó nép, országok, városok, történelmi események, azaz történelem, eljövendő messiás, utolsó idők, ezer éves királyság, örökké valóság. Ez csak hat. Jó, nincs hét, hat van. Oké, az örökké valóság az utolsó. Az ezer éves királyságról hadd mondjak egy-két dolgot. Jó, arról most nem fogunk beszélni, nem nézzük meg a jóslatokat, de az egy ámulatos idő lesz. Ezt tudjátok? Tehát úgy értem, ez úgy ott van bennetek? Hogy mi az a nemzedék vagyunk, aki ezt át fogja élni? Azt hiszem, hogy a legizgalmasabban. Oké, gondoltál már arra, hogy klassz-klassz megyünk a mennybe, de nem az lenne az igazán izgalmas, az igazán tuti, hogyha a természet feletti hatalmunkat egy kicsit itt a Földön is élhetnénk. Erre nem gondoltatok? Tehát, hogy elmenjünk a mennybe, és ott olyanok leszünk, mint Isten, de hát ott az nem lesz olyan nagy durranás, mert hogy mindenki olyan lesz, mint Isten. Tehát, hogy jó, persze, ezt kicsit egyszerűsítek, mert én azt hiszem, hogy a mennyben olyan dolgokat fogunk látni, a mennyei történelem olyan dolgokat tartogat a számunkra, amiket elképzelni sem bírunk. Ugye ezt a Biblia így, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hihetetlen lesz a menny. De mi kis földhöz ragadt lények, azért arra gondolunk, hogy azért az milyen jó lenne, amikor ott vagyok a megdicsőült testemben, túl vagyok már bémaszék ítéleten, az vagyok bizonyos értelemben, aki örökké vagyok, és még én visszajöhetnék erre a földre itt egy kicsit vagánykodni. Ez lesz az ezer éves királyság. Az ezer éves királyság egy ámulatos időszak lesz. Ugye a nagy nyomorúság után, a végén Jézus velünk együtt visszajön. De hogy jön vissza velünk, hogyha el sem mentünk? De elmentünk a nagy nyomorúság elején, akkor van az elragadtatás. Oké, mi megyünk a mennybe, anélkül, hogy meghalnánk, ha még élünk addig, reméljük. És a mennyben 7 évet eltöltünk, és 7 év után Jézussal együtt jövünk vissza. Fehér lovakon. Lehet, hogy nem fognak galopírozni, mert szárnyuk lesz. Vagy mindegy. A lényeg az, hogy jövünk vissza fehér lovakon. Mi? Mennyei lovakon. El tudod képzelni, hogy milyen lehet egy mennyei ló? Ez olyan, amikor az ember csinál magának egy járgányt, akkor motort csinál, meg kocsit. Isten meg lovat csinál. De gondolj bele, hogy egy ló mennyivel bonyolultabb szerkezet, mint hogyha a kocsit gondolkozni tudna, döntéseket hozna, tudod, kommunikálna veled, szeretne téged. Ilyen járgányunk lesz. Nem tudom, hogy ugyanolyan ló lesz-e, mint ahogy mi ismerjük a lovat, de mindegy, biztos izgi lesz. De a lényeg az, hogy jövünk vissza, és olyanok leszünk, mint Isten. Isten népe, Isten fiai, Isten örököseiként. Néhányan azért, hogy megfigyeljük, hogy mi történik, és néhányan azért, hogy uralkodjunk. Aki elszúrta a földi életét, az megfigyelőként jön vissza. A győztesek uralkodni jönnek vissza. Erről szól a példázat, ugye? Keveset bíztam rád, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád, ezután uralkodj két városon. Sokat bíztam rád, sokan voltál hű, sokat bízok rád, ezután uralkodj 5 városon. Hol fogunk mi uralkodni 5 városon? Az ezer éves királyságban. A hívők lesznek, a szentek lesznek Isten kormányzata, ha lehet mondani. Isten maga, Jézus Jeruzsálemben fog trónolni, ott lesz a székhelye, a teokrácia, az isteni királyság fővárosa. És az egész föld, az egész világ ismerni fogja Istent, tudni fogja, hogy ő létezik, és ő fog uralkodni a szentjeink keresztül. És ott ők húsvér emberek lesznek, akik túlélték a nagy nyomorúságot, és átmehettek az ezer éves királyságba. Nem öregszenek, ha csak nem esnek bűnbe, akkor a bűn miatt meghalnak. És ha jól tudom, és... Oké, ezt nem tanulmányoztam, de oké, ebben ne is menjünk bele, de izgalmas, oké? Tehát emberek ugyanúgy sokáig fognak élni, mint Ádám, Matuzsálem, és nem tudom, Noé korában. És az átok, ami a Földet most sújtja, fel lesz oldva. Nem tudom, hogy a termodinamika második főtétele megváltozik-e, De a Föld teremni fog. Nem lesz hadipar, iszonyatos gazdagság lesz. A ragadozó állatok megszűnnek ragadozni. Béke lesz, gazdagság. Hihetetlen lesz. Gondolj bele, egy emberi civilizáció tehát áldás alatt Hihetetlen lesz. Tehát el sem tudom képzelni, milyen föld lesz ez. És ennek a földnek te leszel az egyik uralkodója. Amikor megjelensz valahol, akkor emberek össze fognak súgni mögötted. Ha akarod, hogy észrevegyék, hogy ki vagy, azt mondják, onnan jön egy szent, ott van Isten egy szentje. Tudod? És mintha Isten jött volna közéjük, olyan leszel te. A tér, talán az idő is, az anyag enged neked. A lábad alatt van, mint minden, kivéve Istent. Ő viszont azt mondja, hogy fiam, lányom, én vagyok a királyok királya, és te az én egyik királyom. Ámulatos, nem? 1000 éves királyság. És erről egy csomó információ van. Lehet tudni róla. Jóslatok, oké? És aztán a mennyország. Oké. És akkor nézzünk meg néhányat. Zsidó nép. 5 Mózes 4, 26-27. Azt mondja, az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivezetlek arról a földről, ahová átkeltetek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok. Szétszór benneteket az Úr a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok között, a nemzetek között, ahova elhajít benneteket az Úr. Ő is itt még ír róla tovább. Oké, de ez a lényeg. A szétszóratásnak itt van az ígérete. Oké, annak az ígérete, hogy Isten szét fogja szórni a zsidó népet más nemzetek közé. Jó, 28.64, ugyanitt, 28.64. Szétszór téged az Úr az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig. Ott szolgálsz majd más isteneknek, akiket nem ismertél sem te, sem atyád, fának és kőnek. 65. De még azok közt a népek közt sem pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvóhelyet sem. Rettegő szívet, szomorú szemet és csüggett lelket ad neked az Úr ott. Hajszálon függ az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben maradsz. Jó? Itt ebbe szerintem az izgalmas az, hogy a föld egyik végétől a föld másik végéig. Tehát ez egy elég furcsa fajta szétszóratás, ugye? A deportálás az egy katonai eszköz arra, hogy a leuralt területet stabilizáljuk, ugye? Ha fogom, és az őslakosságot áttelepítem máshova, és máshonnan ide telepítek másokat, elviszem az embereket a helyükről, belekeverem őket más kultúrákba, akkor ezzel egyrészt megbontom azt az egységet, amely abban a nemzetben volt, és így az erejüket, másrészt egy kisebbségé teszem őket egy másik országban, ami automatikusan fenyegetetté teszi őket. Ugye? Rettegésben tartja őket. És ez a fajta nyomás elég ahhoz, hogy ne okozzanak túl sok gondot magának a birodalomnak. Egy elég csúnya taktika, vagy nem is tudom, stratégia, de működik. De elég macerás szétszórni egy népet az egész világon. Úgy értem, az már egy másik jelenség. De nézzétek meg, hogy a zsidókkal mi történt. Ugye Krisztus után 70-ben egy lázadás alkalmával a rómaiak a lázadást, amikor leverték, több jóslatot is beteljesítettek, többek között messiási jóslatot is, illetve az nem messiási jóslat, inkább az is zsidó népről szól, ugye a templom leégetése. Leégett a templom, de a lényeg az, hogy deportálták a zsidó népet. És ugye, ahogy Péter nagyon helyesen mondta, hogy az átlag életben maradási ideje egy népnek 6 generáció, körülbelül 350 év, ennyi idő alatt a nemzeti identitás felmorzsolódik, sőt, még a nyelv is eltűnik, a nemzeti nyelv. Tehát gyakorlatilag teljesen beolvadnak az új környezetbe, megszűnnek létezni. A zsidóknak ez a megszűnés 2000 évig nem sikerült. Oké? 2000 évig életben maradtak, mint nemzet, mint zsidóság, a maga öntudatával, a nyelvükkel együtt. Oké? Okay? Ők nem asszimilálódtak, ami megint önmagában egy csoda. Jó? Sofoniás 3.19-20. Azt mondja, elbánok majd elnyomóiddal abban az időben, sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm. Dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. Oké, tehát a szétszóratás ígérete mellett ott volt az összegyűjtés ígérete is. És csak nézzétek meg, ugye, mikor? 48-ban, ugye, a cionista akkor kiáltották ki. 47-ben? 48-ban. Igen. 48-ban kiáltották ki az izraeli államot. Oké? Okay? Fogták maguk a zsidók, elindultak haza. Miközben nem volt otthonuk. Oké? Okay? Elindultak az arabok földjére. És azt mondták, hogy újra nemzetünk lesz. Nincs a történelemben még egy ehhez fogható esemény. És bizony hírnevessé váltak. Ugye, amióta az izraeli állam újjá alakult, azóta az egész föld őket figyeli. Nem tudom, hogy van-e még egy olyan nép, aki annyira ismert, annyira híres, aki körül akkora a felhajtás, mint Izrael körül. Ha bekapcsolod a híradót, mi az, ami minden másnap előjön a hírekben, hanem Izrael. Hanem az, hogy az amerikaiak, az angolok, az arabok, a nem tudom kik most mit, hogyan küzdenek a békéért, így, az egyezmény úgy, a Izrael bizonyos értelemben a világ közepe. Híressé tette őket Isten a nemzetek előtt. És bizony összegyűjtötte őket. És ha meg tudjátok nézni ezt a filmet, a Csodák nyomában című sorozatot, zseniális a film, ez azt hiszem a magyar tévében mehetett régen, vagy nem tudom hol, lehet, hogy le lehet tölteni valahonnan, én a Pétertől kaptam meg egy ilyen másolatot, de egy zseniális sorozat a zsidó nép körüli újkori csodákról. És az egyik ilyen újkori csoda az izraeli állam létrejötte önmagában. Oké, 68-ban kikiáltották Jeruzsálemet fővárosnak, tehát újra részévé vált az izraeli államnak, és ezzel a jóslat beteljesedett. Ézsaiás 40:31. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a sasok. Oké, szárnyra kelnek. Ézsaiás 60. 8. vers. Kik ezek, akik repülnek, mintha felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba? Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször Tarszisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjeikkel és aranyukkal együtt, Isten az Úr nevének dicsőségére. Oké, tehát itt ezt lehet olvasni, a hazahozatal. És bizonyos értelemben ugye a repülőzés is megvan jósolva, ugye? Mert tényleg repülők hozták az izraeli, a hazatelepülő izraeliták nagy többségét. Jöttek. Igen, a világ igazából minden ott. Igen, tehát fekete bőrűek, ugye? Ámulatos, igen. Jó, aztán 43.5.6, azt olvastuk, 43.5.6. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek ne tartsd fogva, hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Jó, és aztán ez egy kicsit erőltetett, de azért ez se rossz. 2 Péter 3.8. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Jó, és aztán Hózseás 6.2. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Oké, két nap múlva életre kelt, ugye? 48-ban, 70-ben lettek szétszórva. Hát nem egészen két nap, picit kevesebb, és aztán a harmadik nap az az ezeréves királyság, ami igazából a közeljövőben kezdődik, és a harmadik napra föltámaszt bennünket. Szerintem ez precíz. Jó, akkor lássuk a következő nagy kategóriát. Országok, városok, történelmi események. A kő kövön nem maradott, nézzük. Máté 24, 2, Márk 13, 2. Nézzük Mátéban. 23, 2, ha jól emlékszem. 24, 2, nem emlékeztem jól. Azt mondja, hogy ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt, bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának, és ez a templomról szól, itt a templom előtt beszél. Jó, és tudjuk azt, hogy ugye 70-ben, amikor ezt az ominózus lázadást leverték, felgyújtották a templomot, a templom leégett, és a történet az, hogy ahogy a templom leégett, az iszonyatos hőtől az aranykincs, ami ott volt benne, az edények, és mit tudom, mi minden volt ott aranyból, az megolvadt, és az olvadt fém befolyt a templom kövei közé. És ahhoz, hogy az aranyat ki tudják szedni, valójában le kellett rombolni, szét kellett szedni a templomot. Tehát valójában kőről kőre szétszedték a templomot, hogy hozzáférjenek az aranyhoz. Oké, ez a jóslat beteljesedése. Oké, a jóslat ugye a Krisztus életében történt, ezt Jézus maga tette, az időszámításunk után 31-2-3-ban valamikor, és 40 évvel később következett be. Márk 13-2, de ugyanez van ott is. Oké, a világbirodalmakról van komoly jóslat, Dániel 2.31-ben és 7.23-ban, nézzük meg Dániel könyvét. Oké, nagy világbirodalmak meg vannak jósolva Dánielben. Dániel 2.31-et nézzük meg először. Neked, ó király, látomásod volt, egy nagy szobrot láttál. Oké, tehát Nabukodonozor királynak volt egy álma, látott egy hatalmas szobrot. És Dániel az, aki megfejti az álmát. A szobor hatalmas és roppant fényes volt, előtted állt, és rettenetes volt ránézni. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, a lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Oké? Okay? Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a rész, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szélűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehetett találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a mennyi istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat, az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. Oké, tehát az álom megfejtése az, hogy ez egy szobor, amelynek az egyes részei világbirodalmakat képviselnek. Azt mondja, hogy Nabukodonozor birodalma az aranyfej, egy másik királyság alacsonyabb rendű a tiédnél, egy harmadik királyság részből, negyedik királyság erős lesz, mint a vas, összetör, szétzúr, pörölyként összetöri, szétzúzi amazokat. Azt is láttad, hogy lábak és az ujjak részint cseréből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami vas keménységéből, hogy láttad a vas keveredett az agyagcseréppel. Oké. Okay.
Ezt hogy tudom azonosítani itt a különböző királyságokat?
Össze kell látni a következő fejezetben egy másik példázatban.
Igen.
Amikor meg is magyarázza a kecske, balka két szarval, és ott meg is magyarázza, hogy
igen.
Nagy Sándor birodalma négy felé szakadt.
Bizony, ott jön.
Minden birodalom, ami volt, utána Babilon, utána jött a négy.
Oké, tehát...
Az a két keze, utána jött a Nagy Sándor jött, ami négy felé szakadt, azt le is írja, hogy négy felé szakadt. Utána jött a Rógai birodalom, amit itt írt, hogy ketté szakadt, a két láb. És a végén ezen áll a végeljövőkényei gyűlölom, ami most
lép. A Rómaiak, de a vasvért volt, vasvér volt a látfejeken, akkor a vasvért volt a látfejeken. Ezek használt a jövésztársággal.
Oké, tehát a kérdés jogos, és Péter válasza tökéletes, tehát itt a második szövegrész, ahova kértem, hogy lapozzatok, Dániel 7.23, látomás a világbirodalmakról. Itt igazából rögtön az elejétől is izgalmas, de a 23-tól van maga a magyarázat. Lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Nem, hamarabbról kéne olvasni. Mindegy, de olvassuk ezt. Oké, mert ez a negyedik királyság már az egységes világrendről szól. Igen. Igen, oké. Így van, olvassuk. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és a látomásaim megrettentettek engem. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről, az pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt mindörökre. Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és részkarmai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Tízszar volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, három pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy tehát van egy rész, de ez konkrétan, tehát most lehet, hogy rossz helyre lapoztunk, de ez az egységes világrendről szól, de ezt is olvashatjuk. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, amíg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a fenséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. Oké, lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. Oké, ez szól az egységes világrendről. A tíz szarv azt jelenti, ebben az országban 10 király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk, ez a másik, mint az előzők. Ez más lesz, mint az előzők, és 3 királyt fog leverni. Sokat beszél majd a fenséges ellen, és gyötörni fogja a fenségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra, és egy fél időszakra, azaz 3,5 időszakra. De majd összegyűl a törvényszék, és elveszik hatalmát, megsemmisül, és végleg elpusztul. Oké, tehát ez a jóslat az utolsó időkről, az egységes világrendről szól. És Nabukodonozor álmának a megfejtése tényleg két részen van, ugye, mert egyszer álmodik a szoborról. Igen.
Még egyet van, hogy azt mondja, hogy 8-20-tól.
Igen. Oké, azt mondja, hogy nagy szarv az első király. Oké, az a két szarvú kos, amelyet láttál, a médek és a perzsák királya. A szőrös bak a görögök királya. A két szeme között lévő nagy szarv az első király. Hogy az letört, és a helyére négy nőtt, az azt jelenti, hogy népéből négy királyság lesz, de nem olyan erős, mint volt az. Jó, és hát ez akkor a görögökről szól, ugye? Görögök királya, és ez Nagy Sándor, akinek tényleg a halála után négy felé szakították az országát. Azt hiszem, a négy nagy hadvezére vette át az uralmat. Rendben. Mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy ezt egész pontosan ki tudjuk silabizálni, egy picit jobbaknak kell lennünk történelemből. De ha jól tudom, Dániel könyvéről, Jelenések könyvével együtt, vannak nagyon jó kommentárok. Ha ennek szeretnétek utána nézni, akkor kérlek, ezt tegyétek meg. elvégezték emberek előttünk ezt a tanulmányozást, és nagyon szépen és világosan összefésülik Dánielnek és Jelenések könyvének, de leginkább Dánielnek az álomfejtéseit és a látomásait. Nem mindig egyszerű, de az összefüggés nagyon világos, nagyon szépen látszik. Tehát amikor ez szépen föl van rakva egymás mellé, akkor erőlködés nélkül látszik a fedés. A babiloni, perzsa, babiloni birodalom, méd perzsa, görög, római és az újjászületett római birodalom a katolikus egyház középkori uralma igazából, ami valamikor most az újkorban tért véget. És a Biblia feljegyzései erről meglepően pontosak és meglepően részletesek. Jó, akkor amit könnyebb megnézni egy picit, az a Tírus jóslat, ami nagyon szépen össze van szedve egy helyen, és elég egyszerű érteni. Néztétek-e a Tírus jóslatot Gyurival? Nem, akkor azt mi most megnézzük. Jó, ez is egy komoly történelmi esemény. Ezékiel 26.3-tól 21-ig kellene olvasni. És olvassuk is el. A proféciát Krisztus előtt 587-86 között Ezékiel mondta. Jó, és ennek a proféciának több jelentős része van, amik mind külön-külön és folyamatosan, fokozatosan következtek be. Van olyan, amely egy éven belül, van olyan, ami 47, aztán 250 évvel később. Jó, elolvassuk ezt az egész szövegrészt, mert nagyon érdekes, és utána megnézzük, hogy hogyan teljesedtek be ezek a jóslatok. Oké. Tehát elég pontos, hogy mikor lett lejegyezve a jóslat. A 11. évben, a hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Tehát dátumozva van. Emberfia, Tírus ezt mondja Jeruzsálemről. Ha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem, gazdag leszek, mert rommá lett. Oké? A népek kapuja az Jeruzsálem. És Tírus, amely egy város volt, egy kereskedő város, igazából örült annak, hogy Jeruzsálem bajba keveredett. És erre Isten megorrolt egy picit. És így folytatja. Ezért így szól az én uram az Úr, én ellened fordulok, Tírus. Oké, tehát Isten azt mondja, hogy, és ez itt ugye izgalmas, mert nem csak azt mondja, hogy valaki el fogja pusztítani Tíruszt, hanem azt mondja, hogy én foglak elpusztítani. És el is mondom, hogyan. Oké, tehát a jóslat nem passzív megfigyelője a történelemnek, hanem okozója. Ezt nem tudom, értitek-e? Azért ez fontos különbség. Nem lesz egy nagy földrengés és összedől, hanem én úgy intézem, hogy így legyen. És itt mondja, hogy mi lesz. Sok népet hozok ellened. Ez az első része a jóslatnak. Ahogyan a tenger hozza a hullámait. Lerombolják Tírus várfalait, és ledöntik bástyáidat. Jó, ez is izgalmas. Azért néha nem úgy vesznek be egy várost, hogy ledöntik. De nem ez az izgi, hanem a következő, lesöpröm róla még a port is, és csupasz sziklává teszem. Na most ez vagy képes beszéd, vagy valami eszement marhaság. Elolvasom még egyszer. Egy városra azt mondja, hogy lerombolják a falaidat, a bástyáidat, de utána azt is mondja, hogy még a port is lesöpröm rólad. Ez olyan, mintha Budapestről megjósolnák, hogy össze fog dőlni a parlament, meg az épületek, és utána Budapest területét azt legyalulják úgy, hogy föld se marad rajta. A szikláig, ha lenne alatta, nem tudom, hogy van-e, azt hiszem nincsen. Oké, a kőig legyaluljuk a várost. Azért ez nem egy 50-50 százalékos jóslat, oké, vagy bejön, vagy nem. Azt mondja, hálók szárító helye lesz a tenger közepén, megmondtam, így szól az én uram az Úr, a népek zsákmánya lesz. Oké, szárazföldön lévő falvait fegyverrel írtják ki, majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Oké? Hetedik. Ezt mondja az én uram, az Úr, elhozom Tírusz ellen, és megnevezi Nabukodonozor, Babilon királyát, a királyok királyát északról lovakkal, harcikocsikkal, lovasokkal, és nagy tömegű hadinéppel. A szárazföldön lévő falvaidat fegyverrel írtja ki. Következő. Ostrom gépeket állít veled szemben, sáncot emel ellened, és pajzsok alatt tör ellened. Jó, és itt olvashatjuk tovább. 12 közepén van megint egy fontos részlet. Gyönyörű házaidat lerombolják, a követ, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. Na ez is vagány. Tehát ugye az előbb volt, hogy csupasz sziklává teszik, még a port is lesöprik, és utána azt mondják, hogy a köveket, a házak gerendáit beleszórják a tengerbe. Tehát nem csak az, hogy lesöprik, hanem Budapestet belehordják a Dunába. Tehát azért elég nagy macera ezt megcsinálni, nem? Tehát úgy azért megnézném, hogy ez hogy történik meg. Tessék? És markológépek nélkül, csak úgy, mert Isten mondta. Jó, 14. csupasz sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. Én az Úr megmondtam, így szól az Úr, az Uram az Úr. Jó, olvassuk még tovább, mert van még egy-két érdekes rész. 15. vers azt mondja, megrendülnek a szigetek összeomlásod hallatára, amikor nyögnek a halálra sebzettek, és ott tombolnak a gyilkosok. Leszállnak majd trónjukról, a tengeri országok fejedelmi mind leteszik a palástjukat. Ez nagyon fontos. Oké, tehát amikor Tírusz elpusztul, akkor a környező országok királyai megrettennek. Jó, aztán 17-es közepe, a tenger volt az erőssége, neki és lakóinak rettegésben tartották a környékükön lakókat mind. Jó, 20. vége, lakatlan leszel, bár ékessé tettelek az élők földjén. Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé. Na, hát ez a jóslat. És akkor itt van több rész, ugye az első nagy rész, hogy sok nép zúzza szét, lerombolják a falait. Második nagy rész csupasz sziklává teszi, még a port is lesöprik róla. Harmadik, elhozza ellened Nabukodonozor királyt, Babilon királyát. Negyedik, a város romjait tengerbe vetik, köveket, gerendákat, még a port is. Ötödik, soha többé nem építik fel. Hatodik, még a nyomát is eltörlik. Jó, ennél több részlet van, fogjuk látni a bekövetkeztében, hogy azért több minden megvolt itt jósolva ennél, de ezek a nagy elemek. Lássuk, mi történt. Ugye a jóslat Krisztus előtt 587-86-ban lett lejegyezve, egy évre rá, Krisztus előtt 585-ben második Nabukodonozor lerohanja Tíruszt, és 13 évi ostrom után 573-ban elfoglalja és kifosztja a várost. Ó-Tíruszt, oké? Így Tírusz bekerül a babiloniai birodalomba. A következő rész, tehát ezzel teljesült a hármas. Mindegy, konkrétan meg volt jósolva, hogy Nabukodonozor jön. Krisztus előtt 539-ben, tehát 47 évvel később, Kűrosz perzsa király elfoglalja Babilon birodalmát, és ezzel Krisztus előtt 539-ben a perzsa uralom alá kerül a birodalom. És akkor ezzel az egyes és a hármas profécia teljesül. Tehát az, hogy sok népet hoz ellene, és hogy Nabukodonozort. Jó, de az igazán izgalmas, Krisztus előtt 334-ben van, amikor nagy Sándor Perzsia ellen vonul, és 333-ban legyőzi a perzsa királyt, aki aztán délfelé indul, és igazából az adott környéken majdnem minden város megadja magát. Ugye, nagy Sándornak a híre megelőzte őt, és sokan úgy látták jónak, ha csak egyszerűen beolvadnak a birodalomba, ahelyett, hogy lerombolnák őket. Kivéve új Tíruszt, és ehhez rajzolnom kell egy picit, hogy lássátok, hogy ez hogy működik. Ugye a Tírusz az egy szárazföldi város a tenger mellett, ahol a tengeren van egy sziget, körülbelül olyan, hát nem tudom mennyi lehet, 900 méter, azt hiszem valahogy így. Távolságra van új Tírusz, jó, és ez Ó-Tírusz. Okay, és új Tírusz, mivel egy szigeten van, neki a tenger az erőssége. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy mivel víz veszi körül, nagyon jól védhető. Oké? Okay? És ezt olvastuk, a tenger volt az erősséged. És ugye, amikor jött Nagy Sándor, akkor Ó-Tírusz is megadta magát, de új Tírusz nem. Azt mondták, hogy Nagy Sándor, lehetsz te akárki, ide te soha nem tudsz bejönni. És valószínűleg igazuk volt. Oké? Okay? Viszont Nagy Sándor úgy döntött, hogy példát fog statuálni. Tehát működött már ez a haditerv, miszerint precedenst állít, és így a városok többségét harc nélkül tudja elfoglalni, és úgy gondolta, hogy új Tírusz lesz a következő precedens. Be fogom venni. Megtehette volna, hogy csak elvonul mellette. Kit érdekel egy pár nyomorult hülye ott játssza az eszét egy kis szigeten, megvonja a vállát és tovább megy. De úgy döntött, hogy nem. És igazából a világtörténelem egyik legkülönlegesebb haditettét hajtotta végre azt, amit nektek is tanítottak általános iskolában. Hogy elkezdem mesélni, fogtok rá emlékezni, hogy töriből tanultátok. Oké? Okay? Ezt a csatát. A következőt csinálta. Nagy Sándor fogta magát, lerombolta Ó-Tíruszt, és a romokból elkezdett egy körülbelül 60 méter széles gátat építeni új Tírusz felé. Oké, okay, fogta magát, belekezdett egy több hónapos építkezésbe, ahol egy gátat, egy földnyelvet épített a szárazföldről a sziget felé. Azt hiszem, nincs nekem pontosan fölírva, de ha jól tudom, több hónapig tartott, majdnem egy évig az építkezés. És ahogy egyre inkább közeledtek ezzel a földnyelvvel, ugye amikor már nyilazási távolságba kerültek, akkor ki kellett találniuk, hogy hogy folytatják az építkezést, és pajzsokat, ilyen úgynevezett teknőcöket hordoztak az építkezők magukon, és az alatt dolgoztak. És ezt még tanultuk, még a suliba emlékszem rá, hogy mondták, hogy Nagy Sándor építette ezt a hidat, és pajzsok alatt dolgozott, ami megint része a jóslatnak. Aztán, amikor ugye beért, akkor még mindig ott volt a probléma, hogy falakkal szembe találta magát egy 60 méter keskeny földsávon, úgyhogy olyan ostromgépeket épített, amin keresztül a fallal egy magasságba vagy magasabbra került. Ilyen hatalmas gépezeteket, ami megint benne van a jóslatban. Oké? Okay? Nem tudom, hol olvastuk, hogy ostrom gépeket állít veled szemben, sáncot emel ellened, és pajzsok arat tör ellened. Oké? Okay? Itt volt benne. És bevette. Azt hiszem 9 hónap után, ha jól emlékszem, Nagy Sándor új Tíruszt, és bejött a hadicsel, úgy értem, azt hiszem, hogy több harcot itt nem kellett vívnia ezen a területen. Megrettent mindenki, aki még állt előtte, és behódolt a görög birodalomnak. Igaz? És itt van a jóslat, hogy megrendülnek a szigetek összeomlásod hallatára, amikor, igen, leszállnak majd trónjukról a tengeri országok fejedelmei, mind letérdelnek, leteszik palástjukat. Oké, okay. Tehát Nagy Sándor 252 évvel később a legmeredekebb részét a jóslatnak beteljesítette. Úgy, hogy semmilyen személyes érdeke nem fűződött hozzá, hogy ezt megtegye. Parancsolj!
Csak egy érdekes infogét, olvastam ezt hozzá, töri könyvet, és itt van még érdekes, ez a lesöpődő úr, amíg a port.
Még a port is.
A sziklává teszem.
Világos.
Nem jutott el a szigetig.
Igaz.
Elfogott a törpe.
Így van. Nagyon jó. Tehát, hogy igen, ez, tehát, hogy ugye én csak addig mondtam el, hogy a romokat elkezdte behordani a tengerbe, de a romok nem voltak elegendőek. Tehát, úgy értem, a város romjaiból nem tudta fölépíteni a gátat, úgyhogy elkezdte lehordani a földet is a város helyéről. Egészen a szikláig lekoptatta a várost. A városnak a porát is a tengerbe vetette, hogy elkészüljön ez a 60 méter széles sáv.
És az ízlő az, hogy soha nem tudták, hogy szikla van, mert ez egy ilyen löszös talaj volt az egész. Nem is tudták, hogy sziklás alatta, és a proféciában az volt csupasz sziklának
ez. Így van, tehát senki...
Lehordták a 3 méter vastag földet, utána derült, hogy szikla van alatta.
Ez is izgalmas. Ki tudhatta előtte, hogy szikla van alatta? Mert ha csak azt tudja, hogy le fogják hordani, két esélyes, hogy oké, ugyanúgy, mint Budapest alatt, csak agyagot találnak, vagy sziklát, ugye? Most ugye az a helyzet, körülbelül 2500 évvel később, bár a helyet alkalmasnak mondják az építkezésre, tényleg nincs ott semmi, esetleg halászok ott szárítgatják a hálóikat, és a helyet, a hely most Libanonhoz tartozik, és Tírosz a neve, és egy félsziget, tehát most valahogy így néz ki. Ugye azóta egy picit megváltozott a dolog, ez vastagabb lett, gondolom lerakódás, ez az, nem tudom, hogy van, de most egy félsziget, Tíroszként Libanonban, és nem építik fel. Oké, ez egy jóslat. De ez egy jó, tehát ez egy ilyen elég részletes. Tehát itt ugye nem utalás, itt utalás, ott is neked kell összerakni, hanem itt megmondta az elejétől a végéig. Vannak még ilyenek? Oké, még van egy pár percünk. Azt mondja, hogy Izsaiás 13-ban megvan jósolva Babilon pusztulása. Ezt nem fogjuk végigolvasni, mert az jó hosszú. Izsaiás 13-ban, de a lényeg, hogy a pusztulás elég világosan definiálva van, és egy matematikus kiszámolta egyszer a valószínűségét annak, hogy ez a jóslat, ez egy jóslat bekövetkezzen. Ugye mondtuk azt, amikor a valószínűség számítást tettük, hogy nagyvonalúan egy a kettőhöz arányjal számítottuk, tehát 50%-os bekövetkezési valószínűséggel számoltunk egy jóslatot. Emlékeztek annál a nagy számításnál. De itt kiszámolták, hogy annak a valószínűsége, hogy ez a jóslat bekövetkezzen, az 1 az 5 milliárdhoz. Az jó sok. Oké, a tudományos vizsgálatok során 1 az 1000-hez már azt mondják, hogy a dolog bizonyítva van. 1000 kísérlet, és 1000-szer jól jött be, kész, abba hagyjuk, ez igazolva van. Jó, ez 1 az 5 milliárdhoz a valószínűség. Oké, jövendőlés Babilon pusztulásáról. Nem olvassuk most el, nézd meg otthon, ha szeretnéd. Oké, a következő nagy kategóriája a jóslatoknak az a messiási jóslatok, amiket jövő órán fogunk megnézni részletesen. Most nézzük meg az utolsó idők jeleit, jelenések 11:8-10. Oké, az utolsó időkről egy csomó mindent tudunk. Tudjuk, hogy fog... Rendben. Akkor kicsit keverem a dolgokat. Tehát az utolsó időkben több minden van. Van a nagy nyomorúság előtti időszak, az ama napok, amiket mi most élünk, és Máté 24, Márk 13, Lukács 21 ír erről. Jézus maga jósolt ezekről a napokról. És elmondta, hogy milyen világ lesz az előtt, hogy lesz a nagy nyomorúság, hogy lesz az elragadtatás. Elmondta, hogy háborúk lesznek, háborúk hírei, járványok, földrengések, éhínség, földrengések, így van. Tehát tessék elolvasni. A lényeg az az, hogy én emlékszem gyerekként, néztem a tévét, és olyan csoda volt, amikor valami katasztrófáról számoltak be. Tehát úgy értem, szinte soha nem volt a tévében hír arról, hogy földrengés. Talán évente egyszer. Vagy hogy valami, valahol történt valami. Emlékszem, megrázó volt, hogy valahol történt valami. És most pedig bekapcsolod a tévét, és és minden nap van egy katasztrófa, minden nap történik valami. A földrengéseknek a gyakorisága, ahogy a, ugye, hogy mekkora földrengések, és a sűrűsége, tehát nem tudom, hogy kell ezt írni, de itt az idővonal, ahogy az idő telik, nem egyenletesen növekszik, ahogy gondolnánk, vagy nem egyenletes egyáltalán, hanem gyakorlatilag a sebességük exponenciális. Tehát mi most ezt nézzük, az elmúlt, nem is tudom, 10 évben, 20 évben több földrengés volt, mint az előző nem tudom hány száz évben együtt. A pontos statisztikát nem tudom fejből, de ha ennek is utána nézel, látod, hogy egy hihetetlenül eszkaláló, gyorsuló folyamat van, ról van szó. Ugyanez az éhínség, ugye? A föld lakosságának a kétharmada él a szegénység szintjén, és azt hiszem az egyharmada szó szerint éhezik. Járványok, AIDS, tüdőgyulladás. Azt hiszem évente 100 000 ember hal meg Európában, tüdőgyulladásban. Igen, tehát egy csomó olyan betegség, amit már letudtunk, amiről azt gondoltuk, hogy nincs már gond vele, most újra éled, újra támad. Ugye Amerikában a hihetetlen sűrűségű és mértékű pusztítás, amit a tájfunok és a tornádók végeznek, ugye az a kisforgószelek meg a nagyok, amik letarolják időnként. Kínában a katasztrófák, a cunami, ami volt nemrég, a földrengések, tehát egyszerűen minden csúcsosodik, az utolsó idők jelei. Aztán, amit az utolsó időkről még nagyon tudunk, és lehet, hogy ezt is átcsúsztatjuk egy picit a következő órára, hogy mi fog történni az a nagy nyomorúság alatt. A nagy nyomorúság elvileg az elragadtatással kezdődik gyakorlatilag is, és aztán 7 évig tart. Az első 3,5 év békességben fog telni, a második 3,5 év pedig ez a bizonyos, amit olvastunk az előbb Dánielben, hogy két időszakra, megy egy időszakra, meg egy fél időszakra gyötörni fogja a szenteket, háborúság lesz és keresztény üldözés. Így jön ki a 7 év. És erről a 7 éves időszakról elég sokat tudunk. Nagyon izgalmas. Olyan dolgokat jósol meg a Biblia, amik a technika jelen állása nélkül lehetetlenek volnának. És ezt jövő órán fogjuk megnézni. És belemegyünk a messiási jóslatokba is, ahol megnézzük az egyszerűbb messiási jóslatokat, de megnézzünk egyet, ami nagyon érdekes, ez is Dánielben van benne, ahol Dániel megjósolja Jézus nyilvános szereplésének a dátumát, és aztán a halálának a dátumát. Egész pontosan Dánielben. Ezt meg fogjuk nézni. És aztán megnézzük Jézus életét is. De ne felejtsétek, és ezzel szeretnélek elengedni benneteket, hogy azzal kezdtük, hogy a proféciák rendszere önmagában igazolja egy transzcendens isteni lény létét. De önmagában ez még nem igazolja a Biblia betű szerinti ihletettségét, azaz szó szerinti pontosságát. A következő órán a messiási jóslatok révén, illetve Jézus életének a vizsgálata révén fogjuk ezt a hiányt pótolni, azaz igazolni, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Emlékeznetek kell rá, hogy Isten léte igazolható Jézus nélkül is, de a Biblia szó szerinti ihletettsége igazából Jézussal válik teljes egészségben bizonyítottá. Ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni jövő órán. Rendben? Köszönöm. Van-e kérdésetek? Hozzászólásotok? Nincsen, akkor egy imával zárjuk, és köszönöm a figyelmeteket. Mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked, és arra kérünk, hogy rejtsd el ezt a tudást a szívünkben, és adj nekünk vágyat arra, hogy tanulmányozzuk ezeket a dolgokat részletesebben, hogy ha kételjünk volna, ha pontosabban akarjuk látni, akkor ne maradjunk, ne álljunk meg ott, hogy csak vágyunk többre, hanem utána is menjünk. Mert te bőséggel adtál nekünk bizonyítékot, ismeretet, tudást. A mi dolgunk, hogy összegyűjtsük, és egymás mellé tegyük ezt. És ha valaki hallgatja esetleg ezt a felvételt, és még nem kötöttél békét Jézus Krisztussal, akkor itt az ideje, hogy megtedd, ő Isten, és szeret téged. Semmi más nem akar, mint hogy elfogadd őt személyes megváltódként, és ő örömmel örök életet ad neked. Úgyhogy csak mondd, hogy elfogadlak Jézus, bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. És ő készségesen megteszi. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva, és jövő héten itt folytatjuk.